A stúdióasztal közepén a korona, a ferde kereszttel, az ománc képekkel. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, és szeretettel köszöntöm azokat, akik a YouTube-on vagy a Facebookon néznek is bennünket. Számukra külön öröm, hogy itt a stúdióasztalon itt van a korona. Valaki megkérdezte, hogy az igazi? Nem. A korona tökéletes másolata, és nagy segítséget nyújtott ahhoz a vizsgálathoz, vagy ahhoz a tudományos eredményhez, amely miatt itt vagyunk. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Barabási Miklóst, gépészmérnököt. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Ha még nem mondtam volna, én Sályi András vagyok. Az apropó az, hogy egy igen neves tudományos folyóiratban megjelent egy cikk Barabási Miklós tollából, amely a korona keletkezésének történet, javítson ki, ha rosszul mondom, keletkezésének történetével foglalkozik, de kissé máshogy, mint az eddigi feldolgozások e témában, mérnöki szemmel. Mit jelent ez, hogy mérnöki szemmel, egy gépészmérnök?
Hát a mérnök ugye úgy tekint a koronára, hogy ez egy fém alkatrész, vagy alkatrészekből összeállított egység, és hát ezeknek az alkatrészeknek az egymáshoz viszonyított helyzetét, vagy kényszer állapotát tanulmányozza. Ugye tudjuk azt, hogy a korona hát két eléggé egymástól eltérő részből áll, a keresztpántból és az abroncskoronából, és hát ez annyira eltérő formailag, hogy az, hogy igazították egymáshoz, hogy összeszerelhető legyen, hogy egyáltalán egy egységes korona legyen belőle, ez egy nagyon érdekes gépészmérnöki feladat is ezt megfejteni.
Valójában mi az uralkodó nézet? Mit mondanak a szakemberek, akik ezzel foglalkoztak, leginkább történészek, művészettörténészek?
Hát igen, a történészek tulajdonképpen a 18. század elején kezdtek tudományosan foglalkozni, a történészek ugye, ezzel a koronával, és megállapították azt, hogy a keresztpánton latin feliratú képek vannak, zománc képek vannak, és az abroncson pedig görög feliratú zománc képek vannak, és hát egyáltalán a formája vagy a díszítése az nagyon különbözik ennek a két résznek, és ebből azt a következtetést vonták le, hogy az alsó rész az biztos akkor Bizáncba keletkezett, a felső rész, mivel hogy latin feliratú, akkor az biztos valahol Nyugat-Európába, és hát így kialakult ez a mostani nézet is, és ez a történészeknek ez állásfoglalása, ez tulajdonképpen a 19. században le is zárult. Tehát ez valahogy befagyott. Tehát azóta nem tudtak újat mondani, nem tudtak semmi mást hozzátenni.
Mondja a mérnök.
Mondja a mérnök, igen.
Mi az, amit ön gondol erről, amit leírt a cikkben? Tehát mi az ön cikkben leírt véleménye, állítása?
Van itt tulajdonképpen egy kicsit... Azzal kezdeném, hogy honnan indultam el. Tehát van itt az a helyzet, hogy a művészettörténészek azért nem ilyen egy oldalról figyeltek fel a koronára, és hát mondjuk itt elsősorban mondjuk lehet kezdeni Otto von Fáke, ő volt egy ilyen német neves művészettörténész, aki először azt mondta, hogy ez a keresztpánt, ez egy egységes darabja a koronának, de ugyanígy Bárányné Óberszál Magda is, és most legutoljára pedig az utolsó Szent Korona bizottsági elnök, ez Marosi Ernő volt tulajdonképpen, ő egyértelműen azt mondta, hogy ez két részből állna, ez a korona, ez egy folyamatnak, egy történelmi folyamatnak az eredménye. Na most én ezen az úton indultam el, amit a művészettörténészek állítottak, és hát így ugye elkezdtem vizsgálni azt, hogy tartozik össze ez a két rész. Legelőször megállapítottam azt, hogy a keresztpántnak a szárai közötti szög az hát nem 90 fok, az kis eltérések vannak. És az abroncsnak a, az osztása viszont, tehát az osztása az 8 részre van osztva az abroncs, ahol tulajdonképpen minden egység egy zománc képfoglalatból és egy kő mezőből áll. Ez így összesen 8, és a jobb oldalnak és a bal oldalnak, tehát hogyha az elejét az a front részről a háts, a tarkó részig húzunk egy szimmetria vonalat, akkor ez a két rész, ez teljesen szimmetrikus, 10 milliméterre pontos. Na most akkor, hogyha össze kell állítani egy pontatlan keresztpántot, egy pontos abroncsal, akkor ennek az a következménye, hogy valahogy passzítani kell, tehát illeszteni egymáshoz, hogy valahogy össze lehessen tenni. És hát így ezen az úton elindulva, és hát persze hát Obersahl Magda volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy hát a Krisztus zománckép, amelyik a koronának a front oldalán van, az nem pontosan az alatta lévő osztáshoz igazódik. Attól el van csúszva az egyik irányba. És ugyanez megtörténik, ezt már nem mondták, de én észrevettem azt, hogy pont ugyanúgy az látszik a hátsó részen is, ahol mondjuk nevezzük ezt dukászfoglalatnak, mert ott a dukászkép van most, ez is el van fordulva valamennyivel. Na most ez a két foglalatnak akkor meg kellett vizsgálni, hogy miért van eltolódva. És ez az eltolódás, ez lehet látni az, hogy ez tulajdonképpen a keresztpánt száraihoz igazódik. Tehát a keresztpántnak a szimmetriatengelye, szárainak a szimmetriatengelye, és ezeknek a zománc foglalatoknak a szimmetriatengelye, ez pontosan egybeesik.
Hát, bocsánat, egy türelmetlen műsorvezető már szeretné tudni, hogy akkor most ez a két rész, ez egyszerre készült ön szerint, vagy előbb volt az alsó, abroncs, és aztán rárakták a felső keresztrendszer.
Igen, ennek a cikknek, amelyik a Nature-be jelent meg, tulajdonképpen ez a lényege, hogy ugye azt tudjuk, hogy ezt a két részt, ezt a legutolsó lépésbe szerelték össze. És akkor két lehetőség létezik, hogy vagy a keresztpánthoz igazították az alsó részt, vagy pedig az alsó részhez igazították a felső részt. Na hát ugye azért kellett megcsinálni ezt a koronát is, hogy leellenőrizzem, hogy az úgy, ahogy én mondom, hogy a keresztpánthoz igazították az alsó részt, hogy ez lehetséges-e vagy sem. És ezzel a technológiával, ahogy ezt előre leírtam, megcsináltam a koronát, és akkor...
A másolatot.
A másolatot, persze, és hát ezzel ellenőriztem azt, hogy valóban ez lehetséges megoldás. És ugyanakkor akkor persze feltevődik a kérdés, amit aztán a Műszaki Egyetemen is tisztázni akartam, hogy lehetséges-e az egyáltalán technikailag, hogy vannak, tehát megvan egy abroncskorona, amelyiken vannak bizonyos
elemek.
Hát aszimmetriák, mondjuk eltolódások, és akkor ehhez viszonyítva lehetséges-e egy olyan keresztpántot összerakni, amelyik végül is ezt a koronát létrehozza. És ez lehetetlen.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehetett utólag rárakni a keresztpántot ahhoz, hogy ezt a koronát így megkapjuk?
Igen, ez pontosan így van. Tehát még egyszer ezt pontosabban megmondva, ugye vannak az abroncs koronának vannak aszimmetriái, és az aszimmetriát nem lehet, vagy a keresztpántot nem lehet ebből az aszimmetriából rekonstruálni. Tehát egyszerűen ez lehetetlen.
Tehát akkor a korona egy időben kellett, hogy készüljön az alsó abroncs rész meg a felső keresztpánt?
Ez csak egy lehetőség. Ezt egyelőre még nem tudtuk bizonyítani,
de
hogy egyszerre.
Ezt mondja?
Nem ezt mondom. Pontosabban én azt állítom, hogy lehetséges az az egyik forgatókönyv, hogy ez a két dolog, ez nagyon közel egymáshoz, egy műhelybe készült. Ez a lehetőség, ez fennáll. De fennáll egy olyan lehetőség is, hogy valamilyen okból kifolyólag az abroncsot újra kellett csinálni. Azt tudjuk, hogy ezek a képek, az abroncson lévő képek, ezek egy kör alakú koronáról származhatnak, vagy valamiről származhatnak. Tehát az lehetséges, hogy volt egy vékony aranyból, olyan vékony aranyból, mint amilyen a keresztpánt, esetleg egy abroncs, és akkor erről az egyes számú, tehát az eredeti abroncsról levették ezeket a díszítőket, és erre átrakták. Azért, hogy megerősítsék magát a koronát, ugye, mert ez most ez az abroncs, ez egy nagyon vastag arany gyűrű.
Akkor csak, hogy jól értsem, tehát ön azt gondolja, hogy ez az abroncs, ez a második számú abroncs, ezelőtt volt egy másik, egy vékony, ami nem volt elég erős, és ezért csináltak egy erősebbet, egy vastagabbat, egy időtállóbbat?
Igen. Véleményem szerint ez a két lehetőség fennáll. És ennek érdekében, hogy ezt eldöntsük, hogy ez valóban így lenne, még tulajdonképpen bizonyos, hát a Szent Korona testület az, amelyik dönt abba, hogy egyáltalán milyen vizsgálatokat, és hogy egyáltalán meg lehet-e nézni a Szent Koronán. És ezért én ezt többször megkérvényeztem, hogy áll ez a... Tehát vizsgálatokat kellene csinálni. Ez azt jelenti, hogyha ilyen röntgenfluoreszcensz vizsgálatokat, vagy bizonyos másfajta Raman spektroszkópiát csinálnának, akkor meg lehetne állapítani azt, hogy azok a zománc anyagok, amiket az alsó résznél használtak, és például a pártába, vagy az alsó részen használtak, hát az alsó rész a figurális zománcképek, azok biztos, vagy nagyon valószínű, hogy azok Bizáncból származnak. Tehát ezt nem egészen tudom most, de a pártának a zománcai, az biztos, hogy a koronára készült, és hogyha az egyezik a keresztpántnak a zománc anyagával, akkor ez azt jelenti, hogy azok egy időben és egymásnak készültek. Tehát ilyen összefüggések vannak, de ehhez mondom, még további vizsgálatokra lenne szükség.
Na most akkor két dolog van. Egyrészt, hogy ezek a további vizsgálatok, ezek csak úgy mehetnek végbe, hogy az anyagot semmilyen módon nem sértik.
Természetesen.
És ezek egyébként nem sértenék?
Tehát nem. Ez a röntgen spektroszkópia, ez nem sérti. A Raman spektroszkópia az egy kicsit érzékenyebb, mert oda lézerfény kellene, úgyhogy azt egyelőre nem is kérvényeztük meg, de mondjuk az... Tehát ezeket a koronákat, tehát még van két, a mi koronánk a egyidős koronát ismerünk még, ugye kettőt legalább, ugye ez a Reichskrone, a német birodalmi korona, és van az a vas koronának nevezett ez a lombard korona, ezeket már mind elvégezték, tehát nem mi lennénk azok, akik ezt először megcsinálták.
Igen, de hát ez a Szent Korona, azok a koronák nem olyanok, mint a magyar Szent Korona. Még egy kérdés. Megcsinálta ezt a másolatot, amire mondom, volt, aki kérdezte, hogy az igazi, tehát szemre nekem úgy tűnik, hogy nagyon jó sikerült, de honnan tudjuk, milyen alapon csinálta meg, honnan tudta a méreteket, a vastagságot, a súlyát, tehát hogy mi kellett ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni?
A koronának a méreteit már többen levették. Legutoljára és a legpontosabban tulajdonképpen volt egy aranyműves csoport, és ennek az eredményeit tulajdonképpen Csomor Lajos közölte egy könyvbe, és hát mondjuk onnan tized pontossággal és tolómércével mért eredmények vannak, de tehát másoknak is vannak, és azon kívül ez az egész korona legelőször ugye ezekkel a méretekkel és a nagyon pontos fényképekkel, amit sikerült beszereznem, hát ezeknek a segítségével tulajdonképpen egyszer számítógépbe rekonstruáltuk, tehát készítettünk egy modellt, és ennek alapján készítettük el ezt a technológiai folyamatot is, amire úgy képzeltük el, hogy na akkor így meg lehet csinálni, és annak alapján készült ez a korona. Na, ez végül is eléggé pontos.
Tehát... Azt írja itt ez a tudományos folyóirat, hogy ezt gondolom, amikor elfogadták, hogy az itt bemutatott lépésről lépésre felépülő régész mérnöki keretrendszer újszerű és érdeklődésre tartott számot az olvasótábor számára. Mi az újszerű az ön szemléletében?
Hát nincs arról tudomásom, hogy valaki bizonyítható módon, tehát ez... nem csak bizonyítható módon, hanem be is tudja bizonyítani azt, hogy a keresztpánthoz igazították az abroncsot, ezt igazolja tulajdonképpen ez a cikk a Nature-be, és ez nyilvánvaló, ez meghatározó jellegű, meg kizárja például azt a lehetőséget, hogy ez a korona, az alsó rész az Tukács Mihálytól került volna Első Gézához. Ez a lehetőség akkor.
A keresztpánthoz igazították az abroncsot. Ez az ön véleménye.
Ez az én véleményem. És azt is hozzá szeretném tenni, hogy ez már nem én, hanem ezt akár Marosi Ernőre is hivatkozhatok, de nagyon sok más művészettörténészre is, aki azt állítja, hogy a keresztpánt az hát legkésőbb a 11. század elején készült egységes darab, tehát Szent István idejébe. Tehát ezt még azért hozzátenném.
Zárójeles megjegyzés, a hallgatóknak mondom, hogy a Magyar Katolikus Rádió honlapján ott a műsornál szerepel az a link, amivel eljuthatnak ehhez a folyóirathoz, ahol ékes angol nyelven szerepel ez a bizonyos tanulmány. Tehát ha valaki akarja olvasni, akkor elolvashatja. Mutatok egy könyvet is, mutatom azoknak, akik látják a videót itt a YouTube csatornán, a Magyar Katolikus Rádió YouTube és Facebook csatornáján. Ennek az a címe, hogy a Magyar Szent Korona mérnöki szemmel merre tovább? Tehát most megállapított valamit, úgy gondolja, hogy igaza van, nyilván úgy gondolja. Mi a további lépés? Ha nincs vizsgálat, akkor megáll a tudomány?
Nem, szerintem itt most már eljutottunk egy olyan pontra, ahol nagyon fontos eredményekre jutottunk, és ezeket az eredményeket, amit itt bebizonyítottunk, ezt nem változtatja meg most már az új vizsgálat sem. Itt az új vizsgálat legfennebb azt fogja tudni megállapítani, hogy milyen összefüggés van az alsó rész és a felső rész között, ezt még tisztázhatja. Az én célom, ugye hát nem vagyok már olyan nagyon fiatal, és eldöntöttem azt, hogy amennyi időm még hátra van, azt annak szentelem, hogy nem csak az én tudományomat népszerűsítsem, hanem az is egy nagyon fontos szempont lett most már számomra, hogy olyan embereknek az eredményét vagy összefoglalását, amelyik nem kapott nyilvánosságot, mint például Marosi Ernőnek az eredményei, hogy azt is akkor...
Ez csak azért érdekes, amit mond, mert Marosi Ernő a legelismertebb művészettörténészek közé tartozott. Számtalan én is interjú voltam több alkalommal, tehát amit ő leírt, azt mindenki elfogadhatta. Még egy megjegyzés, bocsánat. Ami fontos, ön szerint ez a korona lehetett Szent István fején?
Hát ahhoz, hogy szerintem lehetett, de ahhoz, hogy ezt bebizonyítsuk, ahhoz szükség van művészettörténészekre és történészekre is. És egyelőre a történészek más se tudnak a koronáról, tényleg nem tudnak más, csak az, hogy nem volt a Szent István fején. Tehát egyelőre nagyon nagy...
De mi szól amellett? Akkor miért mondja ön? Tehát a szerkezet, a kialakítás, az ötvös munka?
Köszönöm a kérdést. A lényeg az, hogyha én úgy érzem, hogy ez sikerül bebizonyítani, már be is bizonyítottam azt, hogy a keresztpánt a Szent István ideje előtt készült, tehát ez lehetett, hogy ez Szent Istvánnak a koronája lehetett, és mivel az egyetlen biztos dokumentum, amiről tudunk, az, hogy azt Merse Burgit itt már írta le, és pedig az, hogy Szent István koronát és áldást kapott. Tehát Szent István tudjuk biztosan, hogy kapott koronát. Márpedig, ha ez a koronának egy része, vagy teljes egészébe egy Szent István idejéből származik, akkor nem tudom, hogy mi szól az ellen, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez volt Szent Istvánnak a koronája. De ezt már nem én egy gépészmérnökkel kimondja, hanem a történész.
Egyébként szokott történészekkel beszélgetni erről a témáról?
Nem akarnak ők velem beszélni.
Mert az egy másik fajta tudomány. Mi a záró kérdés. Mi vitte rá, hogy ezzel foglalkozzon? Már gyerekkorában érdekelte, vagy hát egy életen át gépészmérnök volt? Ha én jól tudom, akkor autózással kapcsolatos ügyekkel foglalkozott, tehát autógyártással és hasonlókkal.
Igen. Hát az az igazság, hogy a Szent Korona, az ahhoz tulajdonképpen azután jutottam, vagy úgy kerültem kapcsolatba vele, amit már nyugdíjba mentem. Németországban éltem, és hát ez alatt tulajdonképpen nyilván nem foglalkoztam ezzel, hanem a Fordnál voltam kutatómérnök. De hazajöttem, és véletlenül valahogy belém akadt a korona, és hát láttam egy adást, ez Kásler Miklósnak volt a koronáról szóló adása, ahol hát azt fejtegették, hogy ez a két rész, ezek aszimmetrikusak, és hát nem úgy állnak, ahogy kellene, és ez megragadott engem.
Hogy felébredt a mérnöki kíváncsiság, hogy van ez az aszimmet. Szokott, záró-záró kérdés, nehéz volt megcsinálni ezt a hiteles, tökéletes másolatot? Már legalábbis most mondjuk a gyöngyök meg egyebek nem tudom, de maga a fém.
Nem akarom tulajdonképpen, nem volt nehéz. Az az igazság, hogy ugye megvolt a technológia, előre le volt írva, hogy akarom csinálni. Tehát nem úgy volt, hogy nekifogtam,
és akkor elkezdtem
barkácsolni, hanem egyszer ugye a komputer után le volt írva, hogy így csinálták ők, és akkor megpróbáltam pont úgy megcsinálni, és nem volt nehéz.
És elsőre sikerült?
Hát elsőre sikerült, igen.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Barabási Miklós gépészmérnök volt. Remélem találkozunk még, hát ha lesz valami eredmény még ezzel kapcsolatosan. Megint elmondom, itt van egy könyv is, a Magyar Szent Korona mérnöki szemmel, érdemes belelapozni. És persze, aki a YouTube-on vagy a Facebookon nézi, az vessen egy pillantást itt a korona másolatára. Hát itt tartunk. Kedves hallgatóink, ez volt a Kerengő. Urbán Péter volt a hangmérnök, Polc Péter kollégám a videó, a képért volt felelős, a szerkesztő Sályi András, Barabási Miklós gépészmérnöknek köszönöm, hogy itt volt, várjuk máskor is.
Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam.
Thank you.
Autóvétel. Mik a vásárló szempontjai? Kiderülhet egy európai szavazás során. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, és köszöntöm a YouTube-on meg a Facebookon azokat, akik képben is néznek minket a Magyar Katolikus Rádió oldalain. Én Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Széchenyi Gábort, az Autó című szaklap főszerkesztőjét. Mik a trendek, kérdezem én, de előtte hadd kérdezek valami mást. Miért lesznek az autók, a személyautók egyre nagyobbak?
Ez jó kérdés. Ez egy nagyon régi trend. Annyira régi, hogy a bizonyos márkák már a 70-es években gyártottak például kifejezetten olasz karosszériákat, már hogy nem olasz márkák, és bizonyos márkák gyártottak francia karosszériákat, ami annyit jelentett, hogy ugyanaz a modell, ugyanaz a műszakiság, ugyanaz a megjelenés, elsőre nem is látszik a különbség, de keskenyebb a karosszéria, hogy elférjen a francia és az olasz kisvárosokban, és ez már a 70-es években működött.
De ma is van ilyen?
Nincs, ma ilyen nincs.
Ma már az olasz kisvárosokban nem férnek el.
Hát nem nagyon férnek el, így van.
Na de hát a magyar kisvárosokban, meg a magyar nagyvárosokban sem férnek el. Tehát én régen voltam Amerikában, de akkor konstatáltam, hogy túl nagyok az autók. És most már...
De ott van hely.
Hát jó, értem én.
Valószínűleg ez piac, motivációi dolog, mindig egy kicsit többet kell adni, mint korábban. Az előző modellnél mindig drágább az újabb, a drágaságot valamivel indokolni kell.
Hát 2 centivel nagyobb a beltér, fantasztikus.
És a lábtér, és a csomagtartó.
Na de mindig van egy ilyen műsor előzetes, ott mondtam, hogy az a bizonyos 500-as, hogyha megáll egymás mellett a 900, nem tudom, 52-ben, vagy ha nem fogalmam,
57-ben.
57-ben kiadott első példány, amiből aztán lett egy osztrák, meg mindenféle más egyéb másolat, nem másolat gyártmány is, az belefér a mai 500-asba, úgyhogy nem is látszik ki belőle.
Igen, és akkor a célkitűzés, vagy a mérnököknek kiadott feladat az volt, hogy ez 2 gyerekre és 2 felnőttre készült.
És akkor nem is beszéltünk még arról a BMW-ről, ami egyébként kétszemélyes volt, előnyílt az ajtaja, és annak aztán volt egy olyan variációja, ami már 4 személyes volt, de annak is előnyílt az ajtaja, és én láttam egy reklámfilmet 1958-ból mondjuk, egy angol reklámfilmet, ami úgy reklámozta ezt az autót, hogy a családi autó. De hát ez ma, igen.
Ez volt az Isetta.
Igen. De egyébként érdemes megnézni, ajánlom azt a reklámfilmet, meg lehet találni a YouTube-ot, egy hihetetlen érdekes világ, de a dolog ott kezdődik, hogy az európai vásárló szempontjai kiderülhet egy európai szavazás során. Ez a szavazás? És hogy kerül ebbe bele Széchenyi Gábor?
Ez egy hosszú történet, ennyi időnk nincs, megpróbálom összefoglalni. Ez az Autobest nevű zsűri, aminek én már 12. éve vagyok a tagja. Ez egy 33 országot tömörítő szervezet. Mindannyian autós újságírók vagyunk, és 33-an is vagyunk. Tehát nincs olyan, hogy egy nagyobb ország, nagyobb piac több zsűritaggal lenne jelen a zsűriben.
Tehát nem olyan, mint az Európai Parlament, igen, de ez csak kitérő, igen.
Igen, itt egyenlő pályák, egyenlő esélyek, ugyanúgy egy szlovén van, mint egy török, egy lengyel van, és ugyanúgy egy ír, vagy norvég, vagy dán.
És egy magyar.
És egy magyar, igen. Ez egy kifejezetten árérték központú díj, tehát nem az van, hogy mi rámutatunk minden évben egy autóra, hogy szerintük ez az év legjobb autója, hanem egy 13 kritériumból álló úgynevezett mátrixot kell kitöltenünk, és még külön kritériumok is vannak, hogy egyáltalán az új autók bekerüljenek ebbe a merítésbe.
De ez feltétlenül azt jelenti, hogy ha mondjuk a 2025-ös év autójáról van szó, akkor azt az autót 2025-ben kezdték gyártani.
Igen, ráadásul a ráncfelvarrások, a faceliftek nem számítanak új autónak. A mai világban nehéz eldönteni a határt, a ráncfelvarrás.
Mert kicsit más a hátsó lámpa, és akkor ez már egy új modell, és a megújult, stb. Igen.
Igen. Mi úgy határozzuk meg, hogyha padlólemez, tehát amin az autó gurul, régen alváz volt, de most már nincs olyan, vagy a legtöbb autónál nincs olyan, és a hajtáslánc is alapjaiban új, akkor ez egy új autó. Ha új a fényszóró, ha új a lökhárító, akkor nem.
És akkor egyéb, tehát én kérdeztem a műsor elején a méreteket. Akkor valami egyéb kritérium, ami legalább arra vonatkozóan, hogy benne lehet a Rolls-Royce is, meg a nem tudom micsoda?
Vannak olyan díjaink, az Autobest zsűriének vannak olyan díjai, amiben benne lehet a Rolls-Royce. Mindegyiket Bestnek hívják, Ecobest, Safety Best, Technobest, ilyen díjaink vannak. Ezek vannak mindenkinek. De a fődíjért az Auto Best kitüntetésért, igen, Európa legjobb vétele, ez a hivatalos jelmondata a díjnak, ezért csak olyan autók versenyezhetnek, amit az előző díjkiosztó és az aktuális díjkiosztó között, vagy szavazás között vezettek be ebben a 33 országban. Nem mindenhol jelenik meg minden autó, tehát 21 a kritérium, 21 országban meg kell, hogy jelenjen ebben az egy évben. Valódi újdonságnak kell lennie, és ennél még talán fontosabb, hogy a belépő modellnek bele kell férnie 30 ezer euróba.
30 ezer euró, az 11-12 millió forint.
Nettó áron, mert
hogy
nehéz összehasonlítani a...
Értem, mert különbözőek az áfa tételek, azok lehet 27% is, meg 5, meg vosat, értem.
És itt nem fér bele a Rolls-Royce, meg a Ferrari.
Pedig azt hittem. És akkor ez hogy néz ki? Tehát az újságírók beleülnek az autóba, kinyitják a csomagtartót, megnézik elég nagy-e, hogy néz ki? Hány napot kell ezzel eltölteni?
Hát 365-öt, hiszen autós újságírók vagyunk, tehát mindenki a saját piacán, otthon, a saját teszt flottájában teszteli ezeket az autókat.
Aha.
Két körben szűkítjük a mezőnyt, nem kell nevezni az autókat, azokat mi beválogatjuk, hiszen ezek a kritériumok azért elég jól behatárolják, hogy az adott évben mi kerül a merítésbe. Aztán két körben szűkítjük a merítéseket. Korábban, amikor még létezett ilyesmi, akkor először összegyűltünk márciusban a Genfi autószalonon, utána meg...
De már nincs a Genfi autószalon.
Így van, viszont kezd fölnőni a brüsszeli autószalon az őszintjére. A másik összejövetelünk pedig szeptember-októberben volt, ugye ott váltakozva volt két évente párizsi autószalon és frankfurti autószalon. Itt vitattuk meg, egyeztettük óráinkat, és szűkítettük le a döntősök számát. Minden évben, néhány kivételtől eltekintve, 6 döntősre. Ez a 6 döntős állt ki, és áll ki minden évben, október végén, november elején egy nagy összehasonlító tesztre. Ez vagy 2 nap, vagy 3 nap. Uh-huh. Éveken át Milánó mellett rendeztük, és néhány éve átköltöztünk, ami nekem nagy segítség, mert autóval könnyen elérhető, Bécs mellé egy tesztpályára, uh-huh. és itt, ahol 3 napon át közúton és a zárt pályán, vezetéstechnikai pályán is próbálgatjuk, teszteljük az autókat, minden autóból, vagy minden döntősből több változatot, hiszen nem egy típus a döntős, vagy az esélyes a díjra, és a fődíjas sem, hanem egy modell. Így aztán lesz belőle ott automataváltós, elektromos, hétüléses.
Értem, tehát igen, értem. Akkor van egy keresztkérdés, ami nagyon bugyuta. Ha egy autóban érintőképernyők vannak, az pozitívum, vagy negatívum?
Hát ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Én úgy gondolom, hogy az érintőképernyő mindenek fölé emelése,
ami történt az elmúlt 10 évben.
Igen, ugyanis az a szerencsés helyzet állt elő, hogy az érintőképernyő nagyon modern, az érintőképernyőhöz hozzászoktunk, hiszen a mobiltelefonunkon már kezeljük, viszont jelentősen olcsóbb, mint 43.226 gomb.
Sokkal olcsóbb? Tehát sokkal. Ez van a dolog mögött? Ezért csinálják az autógyárak?
Nem, hát az autógyárak azt mondják, hogy azért csinálják, mert ez a modern, ez a trendi, ez a... De valójában...
Valójában azért csinálják, mert ez sokkal olcsóbb.
Valójában azért csinálják, mert sokkal olcsóbb. Ráadásul a kínai automárkák viszik el ezt az extremitásokba. Márka megjelölése nélkül ültem olyan autóban, amiben világítás kapcsoló sem volt. A fényszórókat úgy kellett fölkapcsolni, hogy beállítások, jármű, fedélzeti világítás on.
És akkor ez menet közben elég problematikus.
Hát nem könnyű, és így is kellett lekapcsolni, ami jó pofa, mert hogy ugye leállítottam az autót,
de égett
mutatom a
lámpa.
Kulcsot, de ugye
de
a
gombban
megnyomtam, igen, megnyomtam a gombot, de égett a lámpa. Nem kapcsolta le, hanem figyelmeztetett. Hogy égve hagytad a lámpát, vissza kellett ülni, megnyomni a start gombot, bemenni a menübe, végigjátszani ezt, kikapcsolni, kijönni a menüből, leállítani.
De ők ezt nem tudják, hogy tehát már bocsánat, de hát ki fogja megvenni ezt az autót, ha tudván mindezt?
Hát Európa azért más, mint Ázsia. Őket kevésbé zavarja, ők sokkal inkább ebben élnek. És úgy érzem, hogy különösen a kínai márkáknál nagyon erőltetett a fejlesztés. Nincs erre idő, hogy ilyeneken agyaljanak ők. Van egy fejlesztő csapat, a fejlesztő csapat elkészíti, aztán majd hogy menjen, kerüljön piacra, majd módosítunk rajta. Az érintőképernyőn nem olyan bonyolult módosítani, világos fizikai kapcsolót nehéz betenni, de hogy egy olyan külön gombot, hogy világítás kapcsolás könnyű oda programozni, így meg lehet oldani.
Mik a trendek? Tehát mondjuk, ha az utóbbi 10 évet nézzük, akkor mi történt az autógyártásban? Mert az SUV-nak nevezett magyarosan SUV jellegű modellek, azok már több mint 10 éve vannak, vagy nem?
De, és most is az európai eladások zöme ebből a kategóriából kerül ki.
Ez a városi terepjáró, annak mondom, aki esetleg nem ismeri ezt a kategóriát, hogy SUV, nekem sem biztos, hogy olyan nagyon azonnal elsőre jön.
Ez az.
De miért?
Van egy biztonságérzet a magas emelt üléshelyzetből adódóan, van egy valós előny, ha tényleg emelt az üléshelyzet. Vannak olyan autók, amik pusztán formaelemekkel érik el ezt az SUV-s hatást, és nem is emelt a hasmagasságuk, de aminek tényleg emelt a hasmagassága, az abból tényleg jobban kilát a vezető. Jó térkihasználású forma, mert viszonylag magas, ebből adódóan nagy csomagteret lehet beletenni.
Ez csalóka, mert a belső az mindig kicsi ahhoz képest, amilyen a külső.
Nagyon gyakran, igen. Ez egy divat, és hamarosan változni fog szerintem, mert ha úgy maradnak a szigorodó emissziós normák, ahogy maradnak, bár most éppen ugye megváltozott a szigorú célkitűzés, a 2035-ös szabályra gondolok, akkor azért a hasmagasságnak jelentős szerepe lesz a fogyasztásban. Egyszerűen fizika, a magasabb autó légellenállása nagyobb.
Visszatérve erre a szavazásra, akkor ha ilyen SUV, tehát ilyen emelt autóról van szó, az pozitívum?
Ez érdekes. Nincs ilyen, hogy pozitívum vagy negatívum. Van ez az említett 13 kritériumos mátrix.
Na de akkor most már néhányat ezek közül.
Ennek három fő szakasza van, a mátrixnak három fő része. Az első rész a klasszikus autós rész. Vezethetőség, futómű, motor, hajtáslánc, váltó, hogy működik, fékek, ez az első rész.
Hát ez könnyű, ez mindegyiknél jó már, nem?
Ez nem igaz, nem.
Nem?
Nem, hát óriási különbség.
Hát az új autó mindig jó.
Az új autó mindig jó, mert örül neki a tulajdonosa, de nekünk az a dolgunk, hogy különbséget tegyünk.
Tehát odáig nem jutottak el az autógyárak, hogy egy új autónál a motor, meg a fék, meg a nem tudom micsoda, az úgy mindig jó?
Tartunk e felé, nem feltétlenül mindig jó, hanem hogy kezd egyre hasonlóbb lenni mindenkinél. A külön ízek kezdenek eltűnni, de az, hogy mindig jó, azt nem lehet elmondani.
Jó, szóval ez az egyik irány. Mi van még?
A középső rész az, amiről már itt egy kicsit beszéltünk, az érintőképernyős
igen,
világ.
Jaj, hát az rémes.
A konnektivitás, hogy mennyire kezelhető ez jól, mennyire van fedélzeti wifi-je, hogy működik.
Ja, hogy a Spice-ból beállítsam, hogy fűtsön már az autó reggel.
Így van. Hogyan kapcsolhatom rá a telefonomat, ugye hogyan költözik rá a középkonzoli képernyőre a telefonom, ez a középső rész, és a harmadik rész pedig a fenntartási költségek, a karbantartás, az értéktartás, értékvesztés, ami elég nehéz, mert utána kell járni. Adatokat kell szerezni a márkáktól, karbantartási adatokat, szervizciklusokat, leasing cégeket kell megkérdezni, az avultatásról, az értékcsökkenésről, használt árakat kell beszerezni.
Új autónál nem is tudják, hogy mennyire fog ez elavulni.
Hát nehéz tudni, de vannak ilyen számítások, kifejezetten például flotta használóknak, akik szeretnék tudni, hogy mennyibe fog kerülni az autó.
Na most kínai autók, európai autók. Az európai autók mögött van 100 év, kicsit több, 120, mit tudom én mennyi. A kínai autók mögött nyilván ott is azért régóta gyártanak autót, de azért igazából ezek mögött, az autógyárak mögött van 10 év?
Az átlag az most már 20 felé tart, de igen.
Ez nem számít? Tehát de. Az, hogy már 100 éve csinálom ugyanazt,
de.
És az nem jelent előnyt?
De. De ez előnyt jelent, és érezhető is a használatban.
Tehát jobbak az európai autók, mint a kínaiak? Na, ilyet, erre úgyse fogja azt mondani, hogy igen.
Nem, mert nem is lehet. Nem azért, mert kerülni akarom a választ. Sok esetben használhatóbbak, átgondoltabbak.
Az európaiak.
Legalábbis az európai agy számára. Nem erőltetik annyira az érintőképernyőt. Logikusabb funkcióik vannak, így van. A kínaiak mögött viszont rengeteg pénz van, és hatalmas képzés. Sok 10 000 autós mérnök, ha nem több, végez minden évben. Ők nagyon erősen nyomják ezt a vonalat.
És mondjuk az, hogy hogyan érzem magam az autóban. Egyszer beültem egy Citroen DS nevezetű autóba, sajnos nem vezettem, de hát az maga volt a lágy puhaság. Beültem egy karosszékbe, az egész autó ringott, hát az maga volt a gyönyör, ahogy csiklott az úton. Ilyenek nem számítanak?
De számítanak, de olyan kritériumok vannak, amik ezt fölülírják. A kanyarviselkedés, a jávorszarvas teszt, ugye, amikor el kell kerülni, a fék út, ahol
de hát a fotel, az nem számít.
Ja, hogy nem a futómű, hanem az ülés?
Hát az ülés. Az, hogy mennyire kényelmes, hogy mennyire otthonos. Hát az emberek ott élnek az autójukban, sok száz kilométert vezetnek.
Így van. Itt is meg kell találni a középutat, és meg is próbálják megtalálni, akik megtalálják, mert ott is rengeteg előírás van. Nem mindegy, hogy a rengeteg légzsákhoz az átlagos testalkatú utas hogyan ül. Ugye ne törje ki a nyakát a légzsák, jó helyen menjen az öv, ne törje össze a lábát egy balesetben a műszerfal, ki tudjon szállni. Tehát ezek vannak előbb, és utána jön manapság a kényelem. A biztonság, ugye ezt halljuk az autózásban legalább 20-25 éve. Ha ezek rendben vannak, csak akkor lehet kényelmesebb, vagy kevésbé kényelmes, de így is lehet különbséget tenni, mert vannak kényelmesebb, meg kevésbé kényelmes ülések.
És az autók egyre egyformábbak.
Ez gyakran így van, igen. Mert hogy én úgy gondolom, hogy az egyre szigorúbb előírások, amik taszigálják őket, az e felé hat.
Na de miért van az, hogy 972-ben az autónak volt sajátos karaktere? Most 2026-ban az autónak már nincsen sajátos karaktere, már azok az autók is, amelyekre gyermekkoromban úgy tekintettem, hogy hú, ez, az is pont olyan, mint bármelyik másik, de ez normális?
Hogy normális-e, azt nem tudom. Azt gondolom, hogy az emlegetett szabályok ellefelé terelik az autógyárakat. Megvan adva, milyen magasan lehet a lámpa. Nem egy érték van megadva, megvan adva egy tartomány. Megvan adva, hogy milyen magas lehet a lökhárító, mert nem csak a légellenállás számít, hanem a biciklis gázolás, a gyalogos gázolás. Amikor az említett DS készült, akkor ezzel nem foglalkozott senki.
Azt én tudom gyermekkoromból, hogy amikor a Volgáról eltűnt az ugráló szarvas az elején, akkor mondták az óvodában a többiek, hogy az azért van, mert valaki megsérült. Meg lehet, hogy a Jaguarról is eltűnt a Jaguar.
Így van, de meg lehetett venni, legalábbis néhány évvel ezelőtt meg lehetett venni extraként.
Komolyan, és igen. Ki lehetett rakni?
És ki lehetett rakni, igen.
Az autóra?
Az autóra.
És akkor az nem rontott a biztonságon?
De.
Hát mondjuk az egy műanyag, micsoda, tehát ha én szeretnék szavazni, mert azt mondom, hogy nekem ez az autó nagyon tett, mondjuk nem állítom, hogy fogok, de ha mégis, akkor mit kell tennem? Megkeresem a honlapot, és azt mondom, hogy én szavazok, és megnyomom 15-szor a kedvenc autómra azt a gombot, és akkor az 15 szavazatot jelent.
Nem, hál' Istennek az algoritmusunk olyan, hogy kiszűri ezeket a dolgokat, és így egyik piac sem tudja dominálni a másikat. Mert hogy az Autobest díj az korábban úgy állt össze, hogy az emlegetett 6 döntőst, azt mi pontoztuk a emlegetett Matrix alapján, kijött egy végeredmény, ő lett az Autobest Európa legjobb vétele. Idén van először az, hogy megváltozott ez az egész felfogás, és az Autobest neve is Autobest Conquest-é nemesedett. A Conquest az felfedezést jelent angolul. Ez lesz az első, tehát a 2026-os lesz az első Autobest Conquest, ami abban különbözik az eddőző 25 évtől, mert 2000-es a díj, hogy ugyanúgy szavazunk, ugyanúgy kitöltjük a Matrixot, már meg is történt az aktuális autókról, de ez mostantól csak a végeredmény felét éri, 50%-ot.
És a másik felét én adom hozzá.
A másik felét a 33 ország közönsége adja hozzá, úgy, hogy az autobest.org-on, ez a díjnak, meg az azautó.hu-n is, hiszen az a mi lapunk, az autobest.org-on a fő oldalon most március végéig, mert addig tart a szavazás, a szavazás felülete tűnik föl, ott lehet leadni a szavazatot a haddöntőse.
Egy kényes kérdés. Jó, az elmúlt 20 évben születtek évautói. Ezek valóban beváltak? Tehát nem volt olyan, hogy megválasztották az év autóját, és kiderült, hogy nem az az év igazi autója, hanem valamelyik másik.
Hát én csak az Autobestről tudok.
Jó, hát mondjuk ez a tehát jó, amiben kompetens.
Hogy Európa legjobb vétele, aztán nem Európa legjobb vétele
igen.
lett. Volt ilyen, de olyan év nem volt, ahol én nem tudtam jó szívvel képviselni azt a döntést, amit a zsűri hozott, annak ellenére, hogy nem feltétlenül az én Matrixom győztese nem feltétlenül lett az abszolút győztes. Sőt, olyan is előfordult, és ebből látszik, hogy az Autobest jó, hogy kitöltöttem a Matrixot a saját nyomozásaim alapján, és a végén kijött, hogy hát azért a 6 közül nem is ezt tetszik nekem a legjobban, amit a Matrix elsőnek kiad.
Hanem egy másik.
Ilyenkor nem szabad hozzányúlni, nem az volt, hogy akkor adtam szubjektív pontokat, nem is lehet, és eltologattam a hangsúlyokat, nem. Akkor úgy maradt, de nem feltétlenül a nekem legjobban tetsző.
És akkor bosszankodott, hogy hát nem is ez az én autóm, de mégis ez őt.
Szó szerint.
De mik a trendek? Tehát milyen lesz az elkövetkezendő 1-2 év autója? Jön az áttörés az elektromos autózásban? Megvan már az a bizonyos szuper akkumulátor, vagy arra még mindig várnunk kell?
Biztos, hogy nem én leszek, bár autógépész vagyok, aki azt meg tudja mondani, hogy megvan-e. Gyanítom, hogy megvan.
Megvan?
Én úgy gondolom, hogy megvan.
Tehát hogy kihangsúlyozom. Tehát úgy gondolja, hogy megvan már az az akkumulátor, ami a jövő gépkocsiaiba kerül majd, és ami tökéletesen, versenytársa lesz a benzinmotoros autóknak abban a vonatkozásban is, hogy hány kilométert tesznek meg, és hány percig kell ott a benzinkúton töltenie a vezetőnek.
Így van. Szerintem, ugye ez egy vegyészeti kérdés, hiszen az akkumulátor
szintiszta
kémia.
Itt az autógépész is csak...
Igen, de ami azt mondatja velem, hogy valószínűleg megvan már a megoldás, az, hogy a mostani általánosan használt lítium-ionos szerkezet, az is egy viszonylag régi technológia. Mostanra, vagy az elmúlt 15-20 évben csiszolták annyira jóra, hogy már nem 3 tonna egy olyan akkumulátor, ami egy átlagos családi autóba kell, most túloztam.
Igen.
Megfelelő méretű lett, megfelelő tartóságú lett, megfelelő ciklustűrésű, az azt jelenti, hogy elég sokszor
lehet
tölteni anélkül, hogy tökre. Mert az elektromos autókon lehet látni, hogy az elmúlt 10 évben, a használt villanyautókon lehet látni, az elmúlt 10 évben mennyit fejlődött az akkumulátor technológia. Én úgy gondolom, lehet, hogy még drága, hogy ez az akkumulátor legalább papíron vagy laborokban, ami versenyképes a benzintankkal és a benzinmotor, vagy a gázolajtankkal és a dízelmotor, valószínűleg már létezik, de a kutatók, a gyártók, a fejlesztők dollármilliárdokat öltek azokba az akkumulátorokba, amiket most lehet gyártani, most lehet megvenni.
Azért azokat még egy kicsit gyártani kell?
Azokat még egy kicsit gyártani kéne, hogy megtérüljenek a fejlesztések.
Hol van meg ez az akkumulátor?
Nálam, otthon.
Jó. Európában, nem Kínában, hát ezek már csak tippek.
De ez csak az iparági trendekből következik, gyanítom, hogy Kínában.
Feltehetőleg. Mert lehetne egyébként Dél-Korea is, csak...
És Japán is lehetne.
Japán
hiszen,
is?
Igen, hiszen a japán márkák is komoly pénzeket és agyat ölnek a fejlesztésbe.
És a Magyarországon gyártott autókban már ezek az akkumulátorok fognak kerülni néhány év múlva?
Én úgy gondolom, ha én most terveznék autót, villanyautót, elektromos autót, akkumulátoros elektromos autót, akkor úgy tervezném meg, hogy az akkumulátor legyen annyira rugalmas elem a konstrukcióban, hogy könnyen cserélhető legyen.
Az a variáció, amit mindig emlegetnek, hogy oda megyek a benzinkúthoz, kikapják az akkumulátort, berakják a másikat, az nem működik?
Az valószínűleg nem működik. Két okból nem működik. Az első, hogy nem lehet keresztül vinni a mai iparon olyan mértékű szabványosítást, ami ehhez kell.
Aha, jó, értem.
Hogy a Kispolszkiba, meg a Ladában, meg a
mindenben
legyen, ez az egyik. A másik, ahhoz, hogy elég gyors legyen, sok milliárd forintnyi akkumulátornak kell lennie egy kúton, egy aha, ilyen cseretelepen.
Jó, tehát csak ott hevernek, és aztán igen, áll bennük a pénz.
Egyrészt, másrészt a harmadik probléma, hogy ha én a vadonatúj autóm akkumulátorát cserélem le, nem tudom, hogy mit kapok.
Ja, de... igen, hát nem is az enyém. Na jó, ez egy következő beszélgetés témája lesz. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Széchenyi Gábor, az Autó című lap főszerkesztője, az Autóbusz Gyűri magyar tagja volt. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.